Az 51-es lapon tartunk, és még ugye tegnap egy kicsit komplikált volt a tananyag, és még egy apró kis utórezgése lesz ennek a mai napra is. Megpróbáljuk úgy átvenni az anyagot, hogy azok is, akik esetleg a tegnapit még nem tudták teljesen magukévá tenni, azok is tudják követni a dolgokat. És egy rövid kis, még ilyen utórezgés után egy új téma következik. Tegnap a tananyag vége felé idéztünk egy brájtát, amiben a tmuráról volt szó. Emlékeztek, hogy mi ez a tmurá? A tmurá az 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 áldozat, ami cserélve lett. Pontosabban volt egy kis bárányka, ezt lecseréltük egy másik kis báránykára, akkor a második kis báránka az a tmurá. Mit mond a Tóra? Hú, tmurassza, ijekaides. Ha valakinek van egy áldozata, és ezt le akarja cserélni egy másikra, akkor olyan szempontból működik a csere, hogy az új áldozat is szent lesz, de a régi is szent marad. És akkor azon múlik, hogy milyen áldozatról beszélünk, hogy mi a teendő. Hogyha egy olá áldozatról van szó, például egy égő áldozatról, amiből többet is lehet hozni, akkor hút mond azt, hogy ilyekaides, az eredeti áldozat szent, marad, és az új áldozat is szent lesz, tehát mind a kettőt fel kell ajánlani az oltára. Hogyha ez egy hátosz volt, egy bűnáldozat, ugye egy bűnél nem lehet két áldozatot hozni, és mivel mind a kettő szent, az új is szenté válik, és a régi is szent marad, a régit kell feláldozni, és az újat hagyni kell elpusztulni. És különböző szabályokat állapított meg a Misna, azt mondta, ha összehasonlítjuk az egyes meg a kettes bárányt, ha visszaemlékeztek, az eredeti áldozatot és a tmura áldozatot, azt, amelyik megpróbálták lecserélni az eredetit, akkor vannak dolgok, amiben szigorúbb az eredeti áldozat, és vannak dolgok, amiben szigorúbb a tmura áldozat. Aztán arról volt szó, hogy ez az áldozat, amiről beszélünk, ez úgy általában az áldozatok, hogy ez valamilyen konkrét áldozat. És a Talmud azt akarta bizonyítani, hogy ez kérem szépen egy konkrét áldozat, méghozzá ez az áldozat, amiről itt szó van, ez a főpapnak az üszője. És azért akartuk ezt mondani, mert van egy olyan szabály is, hogy a tmura az egy nem létező fogalom egy közösségi áldozatnál, csak egy személyes áldozatnál. És ugye ezt ezért hoztuk be a főpap áldozatát, amelyik egyszerre egy kicsit egy személyes áldozat, meg egy közösségi áldozat. És ezért gondoltuk, hogy a leginkább ideillő az áldozat fogalmára. Ule Rav Seishes, adem mukim le beéléssel áron lukma be Pesach. Ugye Rav Seishes nem értette ezzel egyet, ezzel a megállapítással, és azt mondta, hogy ez az áldozat, amiről itt szó van, az nem a főpapnak az üszője, egy bűnáldozat, hanem a főpapnak a kos áldozata, amelyik egy oláldozat. Miért eképpen határozta meg Rav Seishes? Miért nem azt mondta, hogy ez a pészachi áldozat, amiről itt szó van. De Döjjhez a Sábasz, az a Tumor, és tudjuk, hogy a pészachi áldozat is eliminálja a szombat és a tisztátalanság törvényét, vagy össze tmura, de korben jachitú, és a tmura fogalma is működik nála, hiszen a pészachi áldozat az egy személyes áldozat, köz szavas, én is, hogy hát én pészach alá jachin. Azt mondta, és ez azért nem ezt választottam, mert a pészachi áldozat az nem teljesen egy személyes áldozat, ugyan személyenként kell hozni, de föl kell iratkozni rá, és hogyha visszaemlékeztek, a Pszachim traktátusban volt egy vita arról, hogy a pészachi áldozatra, ha csak egy személy iratkozik fel, akkor meg lehet-e hozni, vagy sem. És ez azt a véleményt követi, amely szerint nem lehet meghozni. Tehát ilyen értelemben akkor mégiscsak valamennyire egy közösségi áldozat, hiszen csak akkor lehet meghozni, ha többen iratkoztak fel rá. Nukmömi pészach sejni, azt mondja, Talmud, akkor rendben van, de akkor miért nem a Pészach séni áldozatát ként definiálja az áldozatot ebben a brájtában, amit ugye meg lehet hozni egyedileg is, több társ nélkül is. Azt mondja, a Talmud, mi dachi tuma, a Pészach séni az nem eliminálja a tisztátlanságot. Valaki tisztátlan, akkor nem hozhat Pészach sénit. Oké. Oké. Most elő kell vennünk a tegnapi sáblát. Remélem meg fogjuk találni. Ha megnézitek, akkor gyorsan vegyük végig, hogy mi volt a tegnapi tegnap fölírt dolog. Rabbi Meir. Hadiga. Oké. Miről szólt ez a brájta, amit tegnap idéztünk? Tanakáma azt mondta, hogy most a sárgát nézzétek, a közösségi áldozatok azok, amelyek felmentést kaphatnak a szombat és a tisztátalanság alól. Ezt később javítottuk, és azt mondtuk, hogy valószínűleg ő is elismerné, hogy nem a közösségi áldozatok a jó meghatározás, hanem a fix időpontú áldozatok. Egyelőre úgy olvassuk, a közösségi áldozatok felmentést kapnak a sábesz és a tisztátalanság alól. Erre jött Rabbi Meir és jött Rabbi Jákob, és mind a ketten azt mondták, Meir és Jákob? Lehet, hogy a két nagypapád. Hihetetlen. Jött Rabbi Meir és Rabbi Jákob, és azt mondták, hogy nem is stimmel ez a meghatározás, a közösségi áldozatok, azok, amelyek felmentést kapnak a sábesz és a tisztátalanság alól, mert tudok neked ellenpéldát mondani erre is, arra is. Tudok olyan példát mondani, ami személyes áldozat, és felmentést kap a tisztátalanság alól, hiába nem közösségi. Személyes áldozat, ami felmentést kap a sábesz alól, és nem közösségi. És tudok olyan példát mondani, ami közösségi áldozat, és nem kap felmentést a sábesz alól, és nem kap felmentést a tisztátalanság alól. Tehát a meghatározásod nem jó, mert egyrészt nem igaz, hogy csak a közösségi áldozatok kapnak felmentést, Rabbi Meir. Másrészt nem igaz, hogy minden közösségi áldozat felmentést kap. Igen?
Szerintem nem volt ez csak, és valójában elég lenne a Rabbi Jákobnak az is megdönteni.
Az is?
Az is megdönteni a...
Jogos, bármelyik megdönteni, igaz. Igaz az.
Rabbi Meir nem dönteni le, hogyha nincs ott a csapat.
De, mert amikor azt mondtuk, hogy a közösség áll, azt keresünk, hogy az olyan, mint ott lenne. Igen. Oké. Most ami minket ebből érdekel, hogy amikor példákat mondtak, akkor Rabbi Meir azt mondta, hogy a pészachi áldozat az egy példa, egy olyan személyes áldozatra, ami felmentést kap a sábesz és a tisztátalanság alól. Rabbi Jákob, amikor példákat akart mondani, akkor azt mondta, hogy a Hagiga áldozat például egy közösségi áldozat, ami nem kap felmentést a sábesz és a tisztátalanság alól. De emlékeztek, hogy mi az a Hagiga áldozat? A Hagiga áldozat az egy ünnepi áldozat, amiből többféle is volt. De lényeg az, hogy tulajdonképpen ünnepen három áldozatot hoztak, például Pészach ünnepén. Oilasre ija, volt egy égő áldozat, amit teljesen ugye el kell égetni az oltáron, amit annak tiszteletére hoztak, hogy a szentét láthatják az arándok ünnepen, az arándokok. Volt ugye maga az ünnepi áldozat, a pészachi áldozat, és volt a Hagiga áldozat, ami egy olyan ünnepi áldozat, aminek a húsát megették, ez volt a töltelék. Szóval ez volt az, amit fogyasztottak az ünnep alatt. Azért, hogy finom legyen az ünnep, legyen hús, legyen bor. Ez volt a Hagiga áldozat. Most a Hagiga áldozatról azt mondja a Rabbi Jákob, hogy ez egy közösségi áldozat. A pészaki áldozatról azt mondja Rabbi Meir, hogy az egy személyes áldozat. És nem teljesen stimmel, mert a pészaki áldozat sem teljesen világos, egy személyes áldozat, épp az előbb mondtuk, hogy többen iratkoznak föl. És a chagiga áldozat miért lenne közösségi áldozat, az egy, a személyesen kellett hozni. Szóval nem világos a meghatározás, ezt fogjuk megnézni a következőkben. Világos mindenkinek? Istin fa'ale? Tehát miért mondja a chagiga áldozatról, hogy az egy közösségi áldozat, és miért mondja a pészaki áldozatról, hogy az egy személyes áldozat? Amedre funa beréd rávén sole ravén, azt mondta rávénak, ravénak, ve tan másnap pészak, de karillé karbén jachin. Mi az oka annak, hogy a mester, már mint Rabbi Meir, a pészaki áldozatot karbán jachid, azaz személyes áldozatnak nevezi? Másnak chagiga de karillé karbén cibur. És mi az oka annak, hogy Rabbi Jákob a chagiga áldozatot közösségi áldozatnak nevezi? Imisum da asszibök nufja. Ha a chagiga áldozatot azért nevezik közösségi áldozatnak, mert azt akár többen is hozhatják egyszerre, tehát ugyancsak lehet közösen hozni, összeállunk a Gábor, a Mér, Jákov, meg én, és hozunk egy bárányt, mert én egyedül nem tudnék elfogyasztani egy bárányt. Ha ez az oka annak, hogy közösségének nevezed, akkor a pészachit is közösségének kéne nevezni. Hiszen a pészachi is bobek nufja, az is több ember által van hozva. Oké? Okay? Azt mondja, Talmud nem. Jogos, hogy a pészachit több ember hozhatja, viszont ott van a pészachinak része a pészach séni. Lehet, hogy itt a pészach sénire gondolt Rabbi Meir. A pészach séni ugye a második pészach, a pót pészach, és azt már nem közösségileg hozzák, meg többen feliratkozva, hanem arról van szó, hogyha a Gábor éppen távol volt 14-én Jeruzsálemtől, vagy éppen nagy Isten tisztátalan volt, és nem tudta meghozni a pészachi áldozatot, nem tudott részt venni az ünneplésben. Nisztán hó 14-én, akkor egy hónappal később pótolja. De azt ő személyesen kell, hogy pótolja. Tehát az lehet, hogy erre gondolt Rabbi Meir, amikor azt mondta, hogy pészach áldozat, a pészach sénire gondolt. Amelehim kény, ilyen döjj, az a sábasz, az a tuma? Szóval, de hát akkor ez nem stimmel. Mert mire hoztam példaként ezt Rabbi Meir? Azt mondta, mondok neked olyan személyes áldozatot, ami nem közösségi, hanem személyes, és mégis eliminálja a szombatot és a tisztátalanságot. Tehát a pészach sénire ez nem igaz. A pészach sénit nem lehet szombaton hozni, vagy tisztátalanságba hozni. Amelehim kény, ilyen döjj, az a sábasz, a döjj, az a tuma? Amele in, azt mondja, igen. Van egy vélemény, ami szerint igenis eliminálja. A többségi vélemény persze nem ez, de van egy ilyen vélemény, és Rabbi miért ezt a véleményt követi? De tánja pészach sénye döjj, az a sábasz, fénye döjj, az a tuma. Tanultuk egy brájtában, hogy a második pészach az eliminálja a szombatot, ezek szerint mindenki szerint eliminálja a szombatot, de nem eliminálja a tisztátalanságot. Tehát tisztátalanságot nem lehet hozni. Ez Rabbi Jehuda véleménye. Ez a Tanakáma véleménye, bocsánat. De Rabbi Jehuda pedig azt mondja, hogy a tisztátalanságot is eliminálja. Tehát akkor még egyszer. A kérdés az az, hogy a pészach séni, a második pót pészach, ezt meg lehet hozni szombaton, ha szombatra esik Iyárhó 14-e, meg lehet-e hozni tisztátalanságban is, vagy sem. Tanakáma azt mondja, hogy nem lehet. De Rabbi Jehuda azt mondja, hogy lehet. És valószínűleg Rabbi Meir ezt a véleményt követi, és a pészach, ami mögöttem be van karikázva, az a pészach séni, és amikor azt mondja, hogy mondok egy olyan személyes áldozatot, amelyik eliminálja a szombatot és a tisztátalanságot, akkor a pészach sénire gondol. Oké, okay. Tehát akkor vitatkozik Rabbi Jehuda és Tanakáma, hogy a pészach séni eliminálja-e a tisztátalanságot, vagy sem. Ha Gábor elfejtette, vagy nem tudta meghozni az első pészachot, most hoz egy második pészachot. De megint tisztátalan. Meghozhatja, vagy sem? Tanakám azt mondja, hogy nem. De Júda azt mondja, hogy igen. Mi a vitának az alapja? My time of the Tanakáma. Miért mondja azt a Tanakáma, hogy Gábor nem hozhatja meg tisztátalanságban a pót pészachot? Szerintem ez olyan logikus. Mipnei tuma de hiszoj, mi jászöbe tuma? Mi volt az oka annak, hogy eleve nem hozhatta meg az első pészachon? Mert tisztátalan volt. Logikus az, hogy az elsőt nem hozhatta meg, mert tisztátalan, a másodikat pedig meghozhatja, amikor tisztátalan. Ez nem logikus. Ugye? Igaz, hogy az elsőt lehet tisztátalanságban hozni, de csak akkor a többsége tisztátalanság a népnek. Most azt mondjuk, a Gábor nem tudta meghozni, mert tisztátalan volt, most hozza meg, annak kell tisztátalan. Mi ebben a logika?
De hát a közösségből egyénig, akkor meg
Nem tud közösségbe átmenni egy ember. Ha a közösség nagyobb része tisztátalan volt, akkor a Gábor meghozta volna a Pészakot, mert a közösség nagyobb része tisztátalan, akkor lehet hozni Pészakot.
De az áldozat, ott közösségi volt, és aztán egyéni mentosta.
De igen, most de nem az a kérdés.
Ha egyéni van, akkor a többség, ő maga tisztátalan, meghozta. Van olyan,
nem, de nem lehet ilyen logikát. Nem. A Pszachim traktátusban erről hosszasan volt szó, különböző ilyen variációkról, hogy amikor itt a közösségnek a nagy része, nem, ott igen, már emlékszem az összes részletre, de bárhogy is legyen, Rabbi Huda azt mondja, hogy ezért nem lehet a Pészach Seinit tisztátlanságba hozni, mert maga az, hogy az elsőről a másodikra maradt a Pészach, az azért van, mert tisztátlan volt az elsőben, akkor emlékszem, a másodikban tisztátlanul meg lehessen hozni.
És nem lehet?
Vita van. A halacha az, hogy nem lehet különben, mert ez a Tanakama az első véleményt szoktuk követni. Igen, akkor ezek szerint lemaradtál és viszlát.
De nem, hát a továbbra sem vagyok tiszta.
Ha jövőre sem lesz tiszta, akkor jövőre sem lehet. Jövőre, ha viszont a Pészach Seinire tiszta leszel, akkor jövőre meg lehet hozni a Pészach Seinit. Mit mond erre Rabbi Huda? Rabbi Huda, melacha, melkrak, halkoz, az a Pészach, jászó, hajsze. A Tóra úgy fogalmaz a pótpészachal kapcsolatban, most nemrég volt, ugye a múlt heti szakaszban, Kehal Hukasz a Pesach Jászol Iszaj. Mózes 4. könyve, 9-es fejezet, 12-es mondat. Az első Pészach minden törvénye szerint végezzék azt. Mit jelent, hogy végezzék azt? Az egy ilyen hangsúly. A filubetuma. Még akkor is a tisztátalan vagy. Ha végezzék azt, az azt mondja, hogy mindenképp el lehet végezni. Bár filubetuma, tajraik zira alav lászol iszrebet arra, lejzaha jászrebetuma. A Tóra megadja neki az esélyt, hogy miután elmulasztotta az elsőt, a másodikat már tisztaságban hozza. De ez nem jött össze, mert az illető továbbra is tisztátalan, akkor meghozhatja tisztátalanságban is a másodikat. Ez Rabbi Huda véleménye, és ezért mondja Rabbi Huda, hogy a Pészach Seini az meghozható tisztátalanságban, tehát eliminálja a tisztátalanságot. Oké. Rendben. Ezt is lezártuk. Még van egy utolsó tézisünk, amit le kell zárnunk a tegnapiakból. Visszaemlékeztek, arról volt szó, hogy az üsző, a pap üszője, az egy közösségi áldozat, vagy egy személyes áldozat. Mi volt a dilemmának a két vége? Ez egyik oldalról ki hozza az üszőt? Ki fizeti az üszőt? A főpap. A másik oldalról kinek szerez engesztelést az üsző? Nem csak magának, hanem a családjának, azaz a feleségének, és a többi kohanitának. Akkor itt van egy közösség. Mit mondott erre? Azt mondta a Talmud, nem, pontosítsuk egy kicsit. Nem az a kérdés, hogy közösségi vagy személyes. Ráadásul Rave azt mondta, hogy ezt nem is lehetne közösséginek, hanem társasnak kéne nevezni, de ez most már részletkérdés. Nem ez a kérdés. Az igazi kérdés az az, hogy hogyan történik a közösség engesztelése. A főpap meghozza az áldozatot, ezáltal ő engesztelést szerez, és az ő révén közvetetten ők is engesztelést szereznek, vagy a főpap meghozza az áldozatot, és az áldozat egy részét értük hozza, és ők közvetlenül szereznek engesztelést. És ez volt a kérdés. Ha az elsőt választom, akkor ez egy full személyes áldozat. Másik kérdés, hogyha ő engesztelést szerzett, akkor mindenki más is engesztelést szerez. De egy full személyes áldozat, és ezért van tmura. A tmura fogalma működik. Ha viszont azt mondom, hogy ő tulajdonképpen részt ad ebből az áldozatból a többi kohanitának, és azok közvetlenül szereznek engesztelést az áldozat révén, akkor ez nem egy személyes áldozat, hanem legalább egy társas áldozat, vagy egy közösségi áldozat. Azt mondja, Talmud, nézzük meg, nem lehetne ezt a Tóra szövegéből, magából megtudni, hogy mi erre a kérdésre a válasz? Tipuk lej, de ásen lej, amelech vanna, miselej, humejvi. Azt mondtam, de hát mit mond a Tóra? A Tóra azt mondja, hozza meg az üszőt, ami az övé. Vagyis, hogy a sajátjából kell hozni. De tánja, ásen lej, ahogy tanultuk egy brájtában, azt mondja a Tóra, az üszőt, ami az övé, miselej, humejvi, lejsel cibur. Hogy saját zsetomból kell hozni, saját pénztárcával, és nem pedig a közösségi pénzből. Tehát a főpapnak személyesen kell megvenni az üszőt a saját pénzéből. Jachel le javimisel cibur, s én a cibur miszkáperbe, javimisel achim, Esetleg azt mondanád, hogy jó, hát a közösség pénzéből nem lehet hozni, már a nagy közösség pénzéből, a zsidó nép pénzéből, de a kohanita testvéreinek a pénzéből lehet, hiszen nekik szerez engesztelést. Nem! Az sem lehet, az sem lojt, ami az övé, csak is az ő pénzéből lehet. Jachal, lejavivim hívi kaser. Oké, nem lehet, de ha mégis hozta, akkor talán az megfelelő? Nem. Súvasellaj! Megint azt mondja a Tóra, ami az övé. Többször megismerti, háromszor is megismerti, ami az övé. Vagyis nagyon hangsúlyos, hogy a sajátjából kell hozni. No? És akkor mit látunk ebből? Hogy ez egy személyes áldozat. Mit van ezen már dilemmázni? Azt mondja, Talmud, uletamich, elhovakai háni, illáv de kanube gavé, héjhemis kápreleju. Azt mondja, oké, értelek. De akkor hogyan tudnak engesztelést szerezni a többi papok általa? Hát ez csak az övé, akkor nincs semmilyen részük benne. El a sájni végázad árain, de afkara rachmona gábi echava kajánim, ha gábi tmúra nem is sájni végázad, de afkara rachmona gábi echava kajánim. Azt mondja, a Talmud, mi erre a válasz? Hogy a sajátjából veszi, de a Tóra, mint az örökkévaló képviselője, tulajdonképpen maga a Jóisten, ami mindennek aki mindennek a tulajdonosa, az önjogulag fogja, úgymond virtuálisan ennek az áldozatnak egy részét, és azt mondja, ezt ugyan te vetted, de az összes többi testvéredé is. Nekik is részük van benne. Oké, idáig tartott ez a kérdés, és most visszatérünk a Misnához, és a Misna azt mondja, folytatja a főpapnak a szolgálatát. Emlékezzünk vissza, hol tartottunk az előző misnánál, valaki emlékszik-e? A szolgálat mely pontján tartottunk? Most a filmet tekerjük vissza. Hol voltunk? Melyik nap? Tisztázzuk. Jom Kippur. Jom Kippur. Éppen mit csinál a kohén? Valakinek megvan-e? Mi vagyunk már túl? Vegyük gyorsan végig, mit beszéltünk már meg? Megbeszéltük a reggeli szokásos mindennapi dolgokat. Aztán megbeszéltük, hogy oda viszik elé a hogy is hiákot, a marhát. Rámondja az engesztelést. Akkor Kemet kisorsolja a két kecskét. Visszamegy, rámondja másodszor is az engesztelést. Leveszi a parazsat a oltárról, lerakja a negyedik, hogy is hiákja, a negyedik kőre. Utána levágja a marhát, a marha vérét felfogja, azt odaadja valakinek, hogy kevergesse, hogy ne alvadjon meg a vér. Majd most ott tartunk, hogy kihoztak neki egy nagy lapát füstölőszerkeveréket, abba belemarkolt, emlékeztek, hosszasan beszéltünk, hogy hogyan kell markolni a füstölőszert. Rárakja, berakja egy kanálba, és elindul a két kezében, az egyik kezében a parázs, a másik kezében a kanál a füstölőszerkeverékkel. Melyik kezében melyik? Very good. A jobb kezében van a parázs, a bal kezében van a füstölőszekerék, és hova megy? Hogy? De hol a szentélyben? Hol fogja feláldozni azt a parazsat? Hol fogja bemutatni a füstölőszekerék? A szentek szentjében. Ugye azt mondtuk, ez egyik legnehezebb feladat a szentélyben, hogy visszavarázsolja a markába, a kanálból a füstölőszekerék, a két markába, a fogával fogja meg a kanalat, és úgy önti bele valahogy a két kar. Oké. Okay. Most az a kérdés, hogy hogy megy a szentek szentjébe? Mi az útvonal? Semmi nincs, hogy véletlenre víz van. Azt mondja a Misna. Hallja me halech, átsem a gia le ben stépan, röjjhösszem abdilaiz ben kajdes, le kajdesek a dasik. Szóval megy a csarnokban, míg oda nem ér a két függönyhöz, ami elválasztja a csarnokot a szentek szentjétől. Uben néhem áma, és a két függöny között van egy áma. Egy fél méter. Rabbi Jöjszi azt mondja, loj hajszó sam, el a parajk a száház bilvárt. Rabbi Jöjszi szerint csak egy függöny volt, nem kettő. Mindjárt fel fogom rajzolni. Honnan veszi ezt? Mert Mózes másik könyvének 26-os fejezetében vív dila, parajk a szlachem, bén a könyvés a könyvés a azt mondja a Tóra, és válassza el a szentek szentjét, a szentől a függöny egyes számban. Tehát csak egy függöny volt. Narissa azt írja, hú, akkor hát téves volt az az elképzelés, hogy a másik vidőt a kohaniták nevében is mondja. A nevében ez helytelen, tehát nem. Jól gondolod. Az első vidújt azt a saját nevében mondja, a második viduit a saját nevében, a családja nevében és a kohaniták nevében. Igen. Oké, akkor drága barátaim, nézzük a szentét. Már lassan megtanuljuk, hogy hogy néz ki. Ez ugye a szentélynek az udvara. És itt van a maga a szent, a szentély belső része. Ugye ez az előső rész, ezt úgy hívjuk, hogy emlékeztek, hogy hívjuk? Ulam! Ezt úgy hívjuk, hogy Heichal. És itt van a szentek szentje. A szentek szentje. Benne a Fridládával. Kodesh Kadosh. Mi van a Fridláda előtt? Vagy a Kodesh Kadoshim előtt? Az aranyoltár, az asztal és a menóra. Oké? Okay? Barátunk innen jön be. Oké? Okay? Hozza a parazsat és a füstölőszer. Oké? Okay? Hogy megy be? Az lesz a kérdés. Mindjárt látni fogjuk részesen, hogy megy be. A lényeg az, hogy elérkezik a függönyhöz. Most a következő a helyzet. Itt van két függöny. Két függöny. A két függöny úgy van megcsinálva, lehávdél, tétesség, különbség, mint a közösség eljeken a WC-t. Hogy mint a molkútnál a WC-t. Hogy bemész egy falon, de nem látod a bejáratát. Szóval körbe kell menned. Bejössz itt, és aztán itt mész be. Hogy nem látsz be a szentek szentjébe. Mit mond Rabbi Jajszi? Nem, egy függöny volt. Nem igaz, hogy két függöny volt. Egy függöny volt. Szerinte ez a függöny nem volt. És így nézett ki a bejárat. Oké? Okay? Most mi visszarajzoljuk egyelőre a függöny. Mennyi volt a két függöny között? Egy álma. És Timfalale? Mehetünk tovább? Oké, okay, akkor nézzük. Mit mond Rabbi Jajszi? Azt mondja, egy függöny van, benne van a Tórában. Válassza el nektek a szentet, a szentek szentjétől a függöny. Honnan veszük, hogy két függöny van? Azt mondja, Talmud, Sápirka mellei, ura, Rabbi Jajszi levranna? Tényleg úgy tűnik, hogy Rabbi Jajszi helyesen válaszolt a bölcseknek, és egy függöny van, a Tórában így fogalmaz, egy függöny, az vagy kettő. Mit mondnak erre a bölcsek? Azért ők sem ma jöttek le a falvédőről. A balanamrilach, ők azt fogják válaszolni. Háni milli de miska. Igaza van, Rabbi Jajszinek, de hol? A miről szól a Tóra? A miskáról? A szentély sátor, ami a sivatagban épült? Ott tényleg egy függöny volt. Mi miről beszélünk? A második szentélyről, ami 800 évvel később van. Nem ugyanaz? Valóban az a miskánban egy függöny volt. A szentek szentje és a csarnok között. A második szentélyben két függöny volt. Hogy miért, azt is mindjárt látjuk fogjuk. Mi volt az első szentélyben? Migdash Rishon, de Havye... Bocsánat. Ával de Migdash Sheni. A második szentélyben. Kivendelei Havye Amme Traxin, mivel ott nem volt Traxin fal, mi ez a Traxin fal, azt mindjárt tisztázni fogjuk. Ezért, de Migdash Rishon, de Havye, viszont az első szentélyben volt, ezért csináltak két függönyt. Miért? Visztáptelőre a banamit dusasza iklif ním ikil hucz, mert abban stéppel, hogy nem tudták, hogy hova kell rakni a függönyt, ezért csináltak két függönyt. Hogy gyorsan menjük végig, hogy hogy volt. De volt a miskán. Mi volt a miskánban az elválasztás? Egy függöny. Volt az első szentély. Az első szentélyben mi volt az elválasztás? Egy áma, széles, traxin fal. Traxin. Mit jelent az a szó, hogy traxin? Ez két kifejezés. Traxin. Kívül, belül. Miért? Mert ez a fal, nem tudtuk pontosan, hogy ez most a szentek szentje része, vagy a szent a csarnok része. Kint is van, bent is van. Az egyik vége, egyik fele itt volt, másik fele ott volt. Amikor az első szentélyben ez volt a sztori, akkor itt volt egy fal, volt egy fal, és a falnak volt egy ajtaja. Ez volt a Traxin fal, és a falnak volt egy ajtaja. Itt ugyanez volt, csak volt egy függöny, ahol volt egy lyuk fent. És mindig az északi részen volt a bejárat. Jött a második szentély. A rabbik azt mondták, itt volt egy probléma. A probléma az volt, hogy a második szentélyről azt mondta Haggai proféta, azt hiszem. Goddol hie kvölde bájsz a zemina nisai. Nagyobb legyen a tiszteletet ennek a háznak, mint az elsőnek. Vagyis, legyen nagyobb, szebb! Hogy lehet nagyobb? A méreteket meghatározta már a Salamon királyi proféta, vagy profécia, gondolom. Legyen magasabb. Most az első szentélynél 30 álma magas volt az épület. Egy egyáma vastag fal, statikailag, egy fél méter vastag fal, még föl tud menni 15 méter magasra. De a második szentély már 40 álma volt, 20 álma. És ott már azt mondták, hú, ez egy egyámás fal fölvinni 20 álma magasra, az nem biztos, hogy meg fog állni, lehet, hogy el fog dőlni. De aztán, tudjátok mit? Akkor hagyjuk, ne legyen fal, legyen függöny. Milyen függöny? Hova rakjuk a függönyt? Annak nincs vastagsága. Rakjuk a falnak a külső peremére, vagy a belső peremére? Tudod mit? Legyen két fal! Legyen két fal? Aha! Már nem két fal, két függöny. Hogy lehet két függöny? Hogy ugye ez volt a fal. Volt egy álma vastagság, itt az ajtaja. A második függöny, a második szentélyben úgy csinálták meg, hogy a két függönynek a vastagsága olyan volt, mint az első szentélyben a falnak a vastagsága. Értitek? Miért nem csinálták a két függönyt úgy, hogy tényleg párhuzamosak legyenek? Vagy nem, tehát, hogy egyformák legyenek, és fent legyen a bejárat? Mert nem akarták, aztán ez nem tisztelt teljes, hogy így be lehet látni a szentek szentjébe. Annak ellenében a Miskánnál így volt. Tanulában, oké, akkor most nézzük, hogy még konkrétabban hogyan ment a főpap be a szentek szentjébe. Tanulában, bénem is bejáklem, hogy nőre hajja mehelek. Livrebi udara, mely rajmi ebben sulchanam is bejáklem. Jézsömrim, ben sulchan a köjszer. Ha megnézitek az előző rajzot, hogy ment be a főpap? Az első vélemény szerint Bénamis Bejach Lamnoira. Így. Oké? Okay. Ez az első vélemény. A második vélemény ez Rabbi Yehuda vélemény. Rabbi Meir szerint Béna Shulchan Lamis Bejach. A másik vélemény szerint a harmadik vélemény szerint, és a Imrin, Ben Shulchan a Kölyszer. A harmadik vélemény szerint így. Majd itt, az nem világos, hogy itt lement, vagy ez azt a vélemény követ, hogy itt volt a nyílás. Oké? Okay? Mányi és a Imrin, ez az utolsó vélemény, ez kit követ? Amrev Hizda, Rabbi Yoisihi, ez Rabbi Yoisit követi. És azért logikus, hogy a fal és az asztal között ment, mert ott volt a bejárat. Ott az északi ponton volt maga a bejárat. Rabbi Yehuda, Amelacha, Piszcha, Bedaramkai. Rabbi Yehuda viszont azt mondja, hogy délen volt a bejárat. Ugye? Mert szerint a két függöny volt. És az északi bejáratot eltakarta a külső függöny, aminek a bejárata délen van. Rabbi Meir, Kemán Szfirelej, és Rabbi Meir kit követ? Rabbi Meir volt az, aki azt mondta, hogy az asztal és az oltár között ment el, akkor ő azt úgy gondolta, hogy délen megy be, mint Rabbi Huda, úgy gondolta, hogy éjszakon megy be, mint Rabbi Jajszín. Így kerevődesz fél nélkül Rabbi Jajszín. Hogyha Rabbi Huda véleményét követi, aki szerint délről kell bemenni, akkor miért ment? Értitek? Van két vélemény eddig. Ezt gyorsan töröljük ezeket. Egy. Az első vélemény mit mondott? Rabbi Huda az első vélemény azt mondja, hogy így ment be. Okay? Van egy másik vélemény, hogy így ment be. Miért? Mert itt volt szerint a nyílás, mert nem volt itt ez a függő. Most van egy vélemény, aki azt mondta, hogy így megy be. De innen hova ment? Ide vagy ide? Ha azt mondjuk, hogy Rabbi Huda szerint követte és itt kell bemenni délen, akkor miért a oltár és az asztal között ment? Úgy kellett volna menni, az első vélemény az oltár és a menorah között. Ha azt mondom, hogy éjszakon ment be, akkor meg miért nem az asztal és a fal között ment? Oké? Okay? Miért nem? Lajlam, kérem, mi a Jézus Fidene? Vamrilak, sulchana és cafem, darmunak, én szápkére, sulchana, mi a Jézus Fidene? Azt mondja, miért? Ha visszaemlékeztek, a Skálin traktátusban, látjátok, mint gyönyörűen ki lehet nagyítani? Fantasztikus. Mindjárt ember méretű lesz. Embernagyság. Ugye mi a kérdésünk, hogy ő, ez a barátunk, ő most itt ment be, vagy szerinte itt volt egy nyílás, és itt ment be? Nem volt itt ez a fal. Ha itt volt egy nyílás, akkor miért nem így ment? Miért nem így ment? Szóval tudod, miért nem így? Mert ő azon az állásponton van. Tanultuk a Skálin traktátus, hogy Salamon király szépíteni akarta a szentét, és 10 plusz asztalt visznek még ide. 5-5-5-5. És van egy vita, hogy hogy állt ez a 10 asztal. Észak-dél irányban, vagy kelet-nyugat irányban. És Rabbi Jajszi, nem Rabbi Jajszi, az utolsó vélemény, akiről ő, az az ásponton van, hogy észak-dél irányban volt, és a falhoz voltak tolva ezek az asztalok, és nem tudott volna így menni, hanem így kellett menni. Hogy kikerülje az asztalokat, és visszamenj ide. Oké? Okay? Praktis. Azt mondja, a Talmud, tudod mit? Lehet azt is mondani, hogy azon az ásponton, hogy nem észak-dél irányba álltak az asztalok, hanem kelet-nyugat irányba álltak, és el tudott volna itt is menni. Miért nem így ment? De ez nem tisztelet a szentek szentének, hogy megyek, és már belátok. És megyek, hanem szépen kerülővel megyek. Oké? Okay? Ja, Talmud! Vagy szem valajra, mizek a májra vajon nohén. Lehet úgy is mondani, hogy kelet-nyugat irányban álltak azok a plusz asztalok. És akkor lehetett volna elmenni mellettük. Lett volna elég hely, hogy elmenjen a fal és az asztalok között. Miért nem úgy ment, mert akkor belelátott volna a szentek szentjébe, és ez nem lett volna. És most honnan láb öjrech ára, le mélbe hegyam. Rebi jajszi, amellach, a vivinyi szörs, le cichen a kaszul is lasliach. Azt mondja, a Talmud, Rabbi Jajszi pedig, aki azt mondta, hogy egyenesen belát, hogy az mit fog mondani, ugye az első, aki azt mondja, hogy egyenesen megy a fal mellett, azt mondja, Rabbi Jajszi azt mondja, olyan kedvesek a zsidó nép Isten előtt, hogy ezért lehet így menni, hogy előre belát a szentébe. Ule Rabbi Huda nilbem najra lekajszem. Tegyünk vissza Rabbi Hudához, aki ugye azt mondja, hogy dél, hogy két függöny volt, és délről ment be, akkor miért a Mizbeach, az oltár és a menóra között ment? Miért nem ment el a menóra alatt, a fal és a menóra között, és így ment be? Azt mondja, a Talmud, Mishachlim Ahonei, mert túl közel volt volna a menórához, akkor a szép fehér ruhája bekormosodott volna. Nagyon kevés hely volt már a menóra és a fal között. Drága barátság, idáig tartott a mai tanulás. Öröm és megtiszteltetés volt. Látom, itt van egy két kérdés. Tamás, a mai Tóra szekrény előtti függöny a szentek szentje előtti elválasztásra utal. Igen, egyértelműen, és ha jól emlékszem, ezen akkor annak, hogyha megfigyelitek, hogy a Tóra szekrénynek egyrészt van egy ajtaja, másrészt van egy függönye. Mire emlékeztet ez? A szentek szentje két függönyére, dupla elválasztására. Mások szerint különben ez úgy van, hogy a Tóra ruhája maga az egy függöny. Oké, de ebben most nem fogunk ilyen részletesen belemenni, kedves barátaim, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen kitartásotokat. Remélem, hogy kicsit ma is tudtunk tanulni. Holnap reggel, ugyanígy, ugyanitt, ugyanekkor, sok szeretettel várlak benneteket. Addig is legyen mindenkinek egy sikerekben gazdag, gyönyörű, szép napja.